Üdvözlöm a kedves testvéreket, álljunk fel egy pillanatra. Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad meglátszik. Mert íme sötétség borítja a földeket és éjszaka a népeket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik majd rajtad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Testvére, foglaljunk helyet, és kérjünk így áldást az igére, és kezdjük el a mai esténket. A 264-es számú dicséretünknek énekeljük el mind az öt versét. A 264-es számú dicséret, mind az öt versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: áldjad én a lelkem a dicsőség erős királyát.
Yeah.
alatt, hogy csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, édesatyánk, szeretnénk téged áldani mindazért, amit elvégzel, és elvégeztél már eddig is az életünkben, a szívünkben. Köszönjük, hogy te voltál valóban, ahogyan énekeltük is, aki sasszárnyon hordoztál bennünket, aki alkalmas időben betakartál, elrejtettél, vagy éppen felemeltél, átemeltél akadályok fölött, megtartottál és megsegítettél bennünket. Dicsőség, magasztalás és áldás néked ezért. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, mert te a világot szereted, szeretsz minden embert, és köszönjük, hogy a fiad is azért jött el, azért küldöd el, hogy megváltson bennünket, hogy megkeressen mindannyiunkat, és hogy életünk legyen, és bővölködjünk te benned. Urunk, valóban köszönjük, hogy bár te a magasságban trónolsz, de mégis itt vagy ma is közöttünk. Jól és közelről látod a megsebzett, a megtört szívű embereket. Tudod, hogy hol vannak a kérdéseink, hol vannak a kérdőjelek az életünkben, hol vannak az életünk felkiáltó jelei is, és köszönjük, hogy ezekre mind akarsz választ adni, vagy éppen csak gyógyítást, segítséget, vagy éppen bátorítást. Köszönjük, Urunk, hogy neked igenis gondod van ránk, és nem hagysz magunkra bennünket. Köszönjük, hogy te megmentesz attól bennünket, hogy milyen olcsó tüneti kezeléseket alkalmazzunk, csak olyan tapaszokat az életünk problémáira. Köszönjük, Urunk, hogy te jössz a te igéddel és drága lelkeddel, és meggyőzöl bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Urunk, segíts, hogy tudjunk ma is, ma este is újat kezdeni, újra kezdeni veled, újra indulni azon az úton, amelyre te hívtál el. Urunk, valaki talán csak most indul el majd, valaki pedig már régóta ezen az úton jár. Mindenkinek, Urunk, aki hallja az igét, adja neked szívét, ezt kérjük, és valóban azt kérjük, hogy munkálkodj bennünk és közöttünk, és a te népedet frissítsd fel így az advent elején is, és valóban ha tudjunk megerősödve belemenni az adventbe majd, ha tudjunk felfrissülve nekikezdeni a várakozásnak, a készülődésnek, Urunk, kérünk, hogy legyen eszköz ebben a mai estén ez az alkalom is. Kérlek, Uram, hogy így áld és szenteld meg az igét, áld meg az ige szólóját, az ige hallgatóit, és kérlek, hogy cselekedj így bennünk és bennünk mindannyiunkban drága igéden keresztül, szent lelked által. Amen. Testvérek, én most át is adnám akkor a kántor testvérünknek a szót, a már tanult éneket szeretnénk ismételni, frissíteni.
Átvénekeljük az éneket, nem tudom, hogy ki az, aki most találkozik vele először, ki az, aki már sokkal harmadjára. Megnézzük először együtt, és utána pedig majd a három szakonál.
Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide. Soli Deo gloria, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Isteni a dicsőség. Solus Christus, sola scriptura, sola gratia, sola fide.
Ha így volt, akkor nem beszéltük meg, hogy volt. Most számol 2, 4, 6, 8, 10 sor, tehát akkor 5. Akkor itt fogom megtenni. Jó? Nincs. Jó, és akkor első szólam. lefele lesz, a második lesz, és akkor a harmadik pedig a második. Jó? És akkor úgy énekeljük, hogy elénekeljük még egyszer együtt közösen, és akkor felső, másik, harmadik fogok így
egyetni. Szólus Krisztus, szólás Skriptúra, szólá grácia, szólá fide, szólí te ó glória. Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül itt álltam, egyedül isteni a dicső.
Kérek, helyünkön maradva, de Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg Isten igéjét. Onnan olvasom az igét, ahonnan az elmúlt két estén is már felolvastam, a Biblia aranylapjáról, a Lukás 15-ből, a 15-ös fejezetnek a 11-es versétől kezdődően. Aztán így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta közöttük az ő vagyonát. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki abból. Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bírese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú pedig ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Eddig az ige testvérek. Ahogy mondtam is már, tegnap és hétfőn testvérek elkezdtük olvasni az igét a Biblia aranylapjáról, a Lukás 15-ből, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy el tud veszni egy bárányka, el tud veszni egy pénzérme, egy drakma is, és el tud veszni egy ember is. Erről beszél ott Jézus. És akkor hétfőn arról beszéltem, hogy miért indul el az ember Istentől, az atyai háztól. Miért megyünk el Istentől, hogyha ott nekünk igazából olyan jó. Azért, mert hívogat a messzeség. Tegnap arról próbáltam beszélni, hogy valóban milyen ez a messzeség ígérete közelről valójában. Beszéltem arról, hogy mennyire tékozlóak vagyunk mi, és próbálunk mennyi mindent tönkretenni az életünkben, akarva, akaratlanul is. És valóban én tegnap nem a bűn mélységeiről akartam beszélni, hanem az isteni szeretetnek a magasságáról. Nem tudom, kinek hogy jött ez át. És valóban azt szerettem volna belekiáltani mindenkinek a szívébe, hogy nem lehetsz olyan mélyen, hogy az Isten Uram ne tudna téged kiszeretni. Ezt nem én találtam ki, Ezt a Dostojevszkijnek a Karamazov testvérek című művében olvassuk, ahol van egy ilyen starec, egy ilyen pap, Zosimának hívják, és ő mondja egy embernek azt, hogy figyelj, nem lehetsz olyan mélyen, ahonnan az Isten ne tudna téged kiszeretni. És remélem, hogy ez van a szívetekben, hogy bármilyen mélyen is vagy. Nem lehetsz olyan mélyen, hogy az Isten ne tudna érted utána gyúlni, és fölemelni, és kiemelni onnan, és helyreállítani, és megújítani. Ma már szeretik arról beszélni, hogy a fiú elérkezett a mélypontra, ott elkezd gondolkodni, elkezdi magát összeszedni, és elkezd szépen visszaindulni. Elkezdődik a visszaút. Igazából ez a legnehezebb talán. A legnehezebb, hogy hát jön az éhínség. És figyeljük meg, azt olvassuk, hogy amikor elfogyott mindene, amikor már elfogyott a pénz, és eltűntek a barátok, és a barátnők, és mindenki, akkor hirtelen éhínség lesz azon a vidéken. Nem előbb, és nem később. Ha előbb lett volna éhínség, megoldotta volna a pénzéből. Ha később, akkor talán valahogy összetudja szedni magát, helyreáll az egész, de amikor pont kiürült a zsebe, és teljesen üres lett minden, na akkor jött az igazi éhínség. És akkor azt olvassuk, hogy el kellett neki mennie dolgozni, segíteni magán. Testvérek, a nehézségek, azok mindig az Istennek a, ezt Luther mondta, hogy Istennek a fekete komondorai, amelyek visszavezetnek, visszazavarnak bennünket az élő Istenhez. Isten időnként beleadja az életünkbe ezeket a nehézségeket, ezeket a próbákat. Valami történik, egy betegség. Jön valaki és hoz egy rossz leletet, a tiédét éppen, és elég szomorú dolgok vannak benne. Vagy éppen jön egy szomorú hír, fölveszed a telefont, és valaki közöl valamit. És kérdezed, hogy miért? Talán azért, mert Isten szeretne valamit a szívedre helyezni, neked jobban megtanítani valamit. Én kérlek azért, hogy lásd meg, hogy az Atya kezéből egyetlen egy könnyebb sem származik ok nélkül. Az Isten nem úgy gondolkodik, hogy most megbüntetem őt, csak mert így van kedvem. Én megtérésem előtt ilyennek láttam az Istent, hogy az Isten ül valahol egy nagy felhőn, nagy szakála van, és egy nagy bot van a kezébe, és hogyha figyeli, hogy mit csinálok, és ha rosszat csinálok, oda csap valahogyan. Hát éppen ezért időnként én elmentem templomba is, hát hogy nem mentem volna, féltem. Meg időnként adakoztam is, magam kis pénzéből, a fizetésemből, vagy éppen a zsebpénzemből, ami volt. Sőt, imádkoztam is minden reggel, képzeljétek el, de csak félelemből. Az volt bennem, hogyha valakit kihagyok a családból, akkor azt Isten elpusztítja. Így gondolkodtam az Istenről. Én meg kellett látnom, hogy az Atya nem ilyen. Az Atya, ami nekünk Atyánk van, aki szeret bennünket, aki hordoz bennünket, aki formál és szeret és nevel. És néha hozzányúl az életünkhöz, de nem az, hogy összetörjön, hanem hogy még inkább meggazdagítson, hogy meglássál nagy dolgokat az ő alkotásaiból. Az Atya kezéből egyetlen egy könycsepp sem származik ok nélkül. Minden könycseppednek oka és célja és értelme van, és ezt el ne felejtsd. Az Izsaiás könyvében, Izsaiás 28-ban olvasunk egy érdekes ígét. Ezt mondja a próféta. Mert nem cséplőszánnal csépelik a kaprot, és nem cséplőhengerrel nyomtatják a köményt, hanem bottal verik ki a kaprot, és pálcával a köményt. Látszólagban értelmetlen, de sokat voltam e fölött, az ige fölött, imádságban, szívemmel, hogy Uram, mi ez? És valóban, azt mondja, hogy ki kell verni ugye a megfelelő módon, hogy megszerezik a kaprot, az emberek a köményt. Ez elegendő egy bot, vagy elég egy pálca. Nem kell ahhoz cséplőszál, meg cséplőhenger, mert az tönkretenni, és ez úzna mindent. Az Isten pontosan ismer téged, az ami Atyánk pontosan ismer téged. Tudja a szíved gondolatait, a teherbírásodat, a félelmeidet, az aggodalmaidat, és pontosan úgy nyúl hozzád, és annyira, amennyire kell, nem jobban. Egy picivel sem kapsz többet, mint amit el tudnál hordozni. Sőt, hogyha valóban kapsz terheket is, mindig kapod a kimenekedés lehetőségét is. Az Isten mindig okkal nyúl hozzánk, értelemmel, erővel és szeretettel. Mert szeret bennünket, és nevelni akar, és tanítani, hogy elneveszünk-e világgal együtt. Van egy görögkatolikus barátom, lelkipásztor, és ő neki póniai vannak. Rengeteg pónia van a családban. Persze rengeteg gyereke is van, és ezeket a gyereket, ezek a pónis fogatom szokta fuvarozni általában ott a falun belül. Néha olyan mulatságos a falun lakói számára. hogy ezeket a pónikat befogja a kis kocsiba, és akkor ott húzza a gyerekeket, hogy jó idő van. Vagy akár ilyenkor télen is, ugye, hószánnal, vagy ilyesmivel. És az az érdekes, hogy a felesége, általában a nők észrevesznek jobban ilyen dolgokat. Azt mondta egyszer valaki, kedves lelkipásztor, ismétlően a hölgyek belül bolyhosabbak, sokkal több érzékelőjük van, és sokkal jobban érzékelik a lelki dolgokat. És azt mondta ennek a görögkatolikus barátomnak a felesége, hogy a pónik különféle almokból jöttek. Valamelyiket innen hozták, valamelyiket amonnan. És azt mondta az a bölcs asszony, hogy hát tudod, úgy van ez, hogy vannak répa típusú pónik, meg vannak ostor típusú pónik. Van olyan póni, akinek elég megvakargatni a nyaka tövét, kicsit megszeretgetni, aztán adni neki egy répát, és húzza a kocsit, és semmi baj nincsen. A másiknak hiába a répa, hiába a vakargatás, így kell egy kicsi ostorod a füle tövére, hogy úgy érezze, hogy ki a főnök. És már is minden rendben van. Testvérek, valóban az Úristen oda akar nyúlni az életünkhöz. És valóban ad az Úristen ilyen fekete komondorokat az életünkbe, de nem azért, hogy megkárosítson, tönkretegyen, összetörje az erődet, azt mondja, hogy úgyis én vagyok az erősebb, hanem hogy megerősítsen, meggazdagítson, és ebből a próbából megerősödve hozzon ki téged. Én nagyon szeretem Rembrandtnak azt a képét, amit pontosan erről a történetről festett meg Rembrandt. 1668-ban készült el az a kép. Azt a részt ábrázolja, amikor a tékozó fiú hazaérkezik, oda rogy az apja lábai elé, az apa odahajol fölé, a fiú idehajtja az apjának a hasára a fejét, vagy Rembrandt úgy festette meg ezt a fiút, hogy kopasz, mint egy fegyenc, aki valahonnan nagyon mérőjön. Tényleg úgy volt szerintem. Nagyon mérőjött, kopasz volt, azt nem tudjuk, nem is ez a lényeg. És az apa ráteszi a két kezét a két vállára. Ezt a képet örökíti meg Rembrandt. És ugye rengeteget kutatták Rembrandt életét, ennek a holland festőnek az életét, és rengeteget nézték azt, hogy miért pont így fest meg dolgokat, ahogyan megfest ezen a képen. És egyértelmű a válasz, és ebbe egyetért mindenki, aki kutatja a Rembrandt életét, hogy ez a festő igazából a saját megtérését festi meg ezen a képen. A saját megtérését. Rembrandtnak nagyszerű képei vannak. 30 évvel ezelőtt a kép előtt készült egy másik képe. Rembrandt akkor fiatal, piros posgás, alig 30 éves, boldogan ott ül egy képén, ő magáról festette a maga kép, magát, a maga arcát festette rá a képre. Egy ember ül boldogan, boros korsót emelve magasba, a baljával átkarolja a feleségének a derekát, aki az ölébe ül, és pajkosan néznek egymásra. Ilyen Rembrandt, friss házasan, alig 30 évesen. És aztán elindult az élete, született 4 gyermekük. A 4-ből 3 nagyon gyorsan meg is halt. Nem sokkal később meghalt a felesége is. Rembrandtnak 7 év alatt 4-szer kellett megállni koporsó mellett. Gondolj bele! És végül ott maradt a kicsivel, egy 9 hónapos kisfiúval, úgy hívták, hogy Titus, ott maradt Rembrandt 36 évesen. Próbált családot alapítani, itt is, ott is ment erre-arra, próbált asszony keríteni a házba, a gyermek mellé, nem sikerült. Aztán mégis lett egy felesége, akitől 2 gyerek született, abban az egyiket el kellett temetni. Közben az a fiú, aki az első házasságból született, Titus, az megnőtt, 26 éves lett, megnősült, és a esküvője évében el kellett őt temetni. És akkor Rembrandt ráébredt valamire, amikor ott festette magáról a képet a borozó emberről, meg a feleségét ölelgető emberről, akkor egy egészen más gondolkodása volt neki. Akkor nagyon futott az a szekér. Nagyon boldog volt ő. Hát akkor vették a képeit, neve volt, híre volt. Valaki lett Rembrandt. És akkor aztán később megérti, hogy kicsoda az atya, kicsoda ő. És akkor megfesti a tékozó fiú történetét, a tékozó fiú hazaérkezését, akkor már így festi meg. Magát festi oda megint csak a képre, őt, aki visszatér az atyához. És akkor ennél a képnél maradva még van egy érdekesség, figyeld meg, majd keresd meg az interneten, vagy egy könyvben, hogy valóban, amikor ott az apa ráteszi a fiú vállára a kezeit, majd figyeld meg, hogy először valaki azt mondta, hogy elrontotta Rembrandt. Az egyik kéz az egy női kéz, egészen nőies, finom kéz. A másik pedig egy erős férfi kéz. És akkor azt mondták, hogy elrontotta a Rembrandt, nem figyelt. Aztán rájöttek, hogy igazából Rembrandt többet tudott az atyáról, mint például mi is. Mert Rembrandt megértette azt, hogy valóban az Isten tud fölemelni is, meg akár mélyre sújtani is. Tudja akár az életünket akár összetörni is, de akár be is kötözni, meggyógyítani. Ahogy a Jobb könyvében is olvasjuk meg a Hóseás 6.1-be, hogy ő összezúz, de keze be is gyógyít. Megsebez, de be is kötöz. És igazából ezt értette meg Rembrandt, hogy ilyen atyánk van, aki összezúz, ha kell. De nem azért, hogy megsemmisül, hogy összeroppanjon az életed, hogy semmissé legyél, atomjaidra hújjál szerte szét, hanem azért, hogy valóban valami új ember fejlődjön ki, új teremtés jöjjön létre végre. Nagyon szeretem a Hébert, az Ószövetség nyelvét, igyekszem gyakorolni elég sokat magamat benne, és van ugye több istennév is az Ószövetségünkben. Isten többféleképpen kijelenti magát. És van egy olyan név, az El Shaddai. És az Él az egyértelmű, azt tudjuk az Isten neve, de hogy az Istent jelent, ugye? Hogy nem is neve igazából, mert Isten hiszem nincs neve az igében, hiszen ezek tulajdonságok. De ott van a Shaddai. A Shaddai szó, ami egy olyan különleges név, és én nem is én mernék erről véleményt formálni, hanem ez rajta más rabbinak a véleménye. Ő azt mondta, hogy ez a Shaddai, ez egy nagyon ambivalens kifejezés. Benne van, tudod mi? Először is benne van a női mell. Az a női mell, amely táplálja az újszülött gyermeket, amely erősíti, amely megerősíti, amely körbeveszi, oltalmazza és táplálja. És ugyanakkor ez a Shaddai jelenti azt is, hogy az erős kar, férfi kar, amely ha kell, akkor tud harcolni, ha kell, akkor tud összetörni is. Hogy mondja Jób? Ő összetör, és megsebez, és be is kötöz. Ő összezúz, és valóban meg is erősít. Azért, mert szeret bennünket. Amikor az életednek nehézségeivel találkozol, akkor tudd azt, hogy és mondd azt, hogy Uram, én nem tudom, hogy miért engeded mindezt az életemre, nem tudom, hogy miért van ez rajtam, miért ért ez el bennünket, én nem értem, de te tudod. És én bízom benned, atyám, és én rád bízom. És kérlek, hogy az Istent mindig tekints atyának. És az Isten népének az a fontos küldetés, hogy atyaként nézze az Istent, és lássa az Istent, és mutassa be ennek a világnak az Istent, aki itt van, és szeret bennünket, és hordoz bennünket. Aki nem feledkezik meg rólunk. Úgyhogy valóban a fiút éri a nyomorúság, jön az éhínség, jön a nehézség, jön a fájdalom. És akkor azt olvassuk, hogy ez a fiú elkezd magán segíteni. Ez ma is annyira divatos dolog, nem? Hogy szeretünk magunkon segíteni. Valami baj van, probléma van, valami kapcsolat szétszakadt, valami véget ért, hát akkor majd én megoldom. Munkát váltok. Több munkát vállalok, elkezdek sportolni, manapság elkezdünk jogázni, elkezdünk elmenni természetgyógyászhoz, átrendezzük a lakást, átalakítjuk a külsőnket. Valamit segíteni kell magunkon. De testvérek, az én kedves lelkészelődöm a Váci Fegyház és Börtönben, Marditka szokta mondani azt mindig, hogy ha a karórám elromlik, akkor nem adom oda valakinek, hogy na bütyköld már meg, légy szíves, valamit csinálj már vele. Hanem keresek egy szakembert, akinek ez a foglalkozása, aki ebből él, hogy figyelj, javíts meg, légy szíves. Amikor valami baj van az életemben, akkor nem kéne úgy magunknak úgy ügyeskedni, hanem kellene inkább oda menni az atyához, hogy Uram, könyörülj rajtunk, és segíts bennünket. És mi nem értjük, hogy mi van körülöttünk, és mi nem akarunk magunkon segíteni, hanem kérlek, te segíts rajtunk. Ma délelőtt volt egy nagyon nehéz beszélgetésem. Közelmúltban meghalt egy 4 napos kisfiú a gyülekezetünkben, és már korábban ugye már megjött a hír, de aztán én ma tudtam hozzájuk elmenni, beszélgetni. Az anyukát 2-szer is fel kellett vágni újra és újra, és aztán most volt olyan állapotban, nem is tudtak eljönni hozzám, én mentem el hozzájuk, ott a beteg ágy mellett ott beszélgettünk a temetésről, hogy hogyan lesz, miként lesz. És ott voltak egymás mellett, és egész évünkor mentem, azért imádkoztam, Uram, segíts, hogy tudjak vigasztalni, tudjak mondani valami bölcsebbet, mint ami magam belőlem jön, hanem te tőled. És olyan jó volt, hogy a 2 fiatal ott volt egymás mellett, tavaly volt az esküvőjük, és ott ültek egymás mellett, 2 ázott veréb, egymáshoz bújva, egymásba karolkozva, és mondtam, hogy figyeljetek, nem tudtok magatokon segíteni. hanem valóban van valaki, aki tud rajtatok segíteni, aki benneteket tud vigasztalni, bátorítani és erősíteni, aki be tudja kötözni a szívetek sebeit, és tud benneteket újraindítani, és gyermekekkel is megáldani majd. És annyi jó, hogy a pár értette, látom, hogy nyílik a szemük, és értik, hogy miről van szó, és jó volt ezt látni a szemükbe. Aztán bejött a kedves mama, mert neki ott kell lenni, persze úgy csinálta, hogy így kiberohangált, kiment a konyhába, bejött a szobába, és mindig úgy beleszólt. És akkor mindig kezdte úgy a segítséget, azt mondja, hogy majd az idő meggyógyítja. Kiment. Aztán már láttam a páron, és idegesek. Aztán mondja, hogy majd minden rendben lesz, majd a jövő hoz szebb dolgokat, meg majd minden rendbe fog jönni. És ne akarjunk magunkon segíteni, mert nem tudunk. Mühausen báróról mesélik, ugye, amikor ment a lovával, és átugratta a sövényt, és beesett a mocsárba a lóba, itt akkor a lovat átkarolta a lábával, és ő kiúszta magát a hajánál fogva a mocsárból. Ez a mesében van. Te nem tudsz ilyet tenni, de ismerünk valakit, aki tud bennünket kiemelni a mocsárból. Nem tudunk magunkon segíteni, mi maximum csak eszközök lehetünk egymás felé. Mint egyik kódus a másiknak elmondja, hogy figyelj csak, én abba annál a háznál, annál az ajtónál kaptam kenyeret. Menj oda te is. Neked is jut belőle bőven. Testvérek, és annyira szép ebbe a történetbe, hogy egy ponton az a tékozó fiú egyedül marad. Olyan rettenetes az a szó benne ebbe a történetben, nem tudom, figyeltél-e már rá, hogy szeretett volna a disznók vájújából, a moslékból is enni valamit, de senki nem adott neki enni. Képzeld el, ez a senki, hogy nincs embere, hogy nincs senkije. De ez a kemény szó ebbe a történetbe. És valóban, ő nem azért vették őt a föld a disznópásztornak, mert ő volt a legalkalmasabb, és jó volt az önéletrajza is. Dehogy is, az igéből egyértelműen kiderül, hogy ő bekéreckedett, hogy légy szíves, ha nem probléma, akkor itt maradnék disznókat őrizni. Ha nem probléma, ha nem zavartok el. Valahogy így. És még ott se kap enni senkitől semmit. Teljes elhagyottság van ott körülötte, és ekkor elkezd gondolkodni. Ekkor ott magába száll, csend lesz körülötte, és elkezd gondolkodni. Ez a pont, ahol ez a fiú eljut, ezt én úgy hívom, hogy a megtérés kegyelmi ideje. Hiszem, hogy minden embernek az életében ezt Isten megadja. Mert hiszem, hogy olyan atyánk van, aki ezt mindenkinek megadja az életébe. Csak valaki úgy elmegy mellette, és úgy nagy lelkűen úgy átlép fölötte, valaki pedig megtér. Valaki pedig megtér. Amikor az a Jónás elérkezik a hal bűzös gyomrához, akkor azt mondja, hogy na akkor, Uram, könyörülj rajtam, és szeretném teljesíteni azt, amivel te megbíztál. De akinek a jó a hal bűzös gyomra is, akit az nem ösztönöz megtérése az Úrhoz menetelre, annak nincsen örök élete. Akinek jó a disznók vájúja is, annak nem nincs örök élete. Testvérek, én nagyon szeretem a börtönszolgálatot, és azért szeretem, mert amert nyilván a fogadatok felé rengeteget szolgálhatok, igét közölhetek velük, és a szívükbe kiálthatom az Isten igéjét, és látom Isten keze munkáját egyértelműen. Nagyon nagy dolog, hogy a börtönökben ébredés van, és én ezt nagyon örök látni, ezt Isten kezem munkáját nap mint nap, hétről hétre, hogy új emberek térnek meg, és megmaradnak a hitben. De szeretem a különleges szolgálókat is. A közelmúltban jöttek Németországból hívő emberek, hogy a börtönbe szolgáljanak. És ott voltam az alkalmon én is, és kiállt egy férfi, sokféle szolgálati lehetőség volt, egy nagy csoport jött, volt, akik énekeltek, volt, akik bizonyságot tettek, és kiállt egy férfi is, teljesen egyedül. És akkor elővette egy fényképet, egy 10 éves fiúnak a fényképét, így körbe mutatta, azt mondja, ő az én fiam, Boáz, úgy hívják, mondta németül. És akkor volt ott egy tábla, és kiírta ezt a dátumot, 2006. augusztus 18. Az én fiam ekkor született. Aztán kiírta úr egy másik dátumot. 2017. március 4. A fiam meghalt. Daganatos beteg volt. Aztán elővett egy másik színű filcet, egy piros filcet, és a két szám közé beírt egy harmadikat. 2016. január 2. Az én fiam megtért. És ez annyira megrázott ott akkor mindenkit, hogy valóban van egy pont, amit az Isten megad az életedbe, amikor meg kell és meg lehet neked térni. De ha te akkor sem térsz meg, és neked azt is félre fogod dobni, akkor neked ott fogják a sírodat megásni a vájuk mellett. Mert nem mozdultál meg, és nem indultál el, és ott rekedtél, és ott maradtál. Akinek nem kell az Isten ölelő karja, és újra a kegyelmi időket félrelöki, annak nincsen élete. Diósenő előtt egy olyan gyülekezetbe szolgáltunk, a Vértesei Egyházmegyében, van, aki emlékszik rá, hát egy alapnevű gyülekezet volt, nagyon kemény gyülekezet az, nagyon kemény falu és nagyon kemény gyülekezet. Nagyjából ilyen Csobánka méretű településről van szó, és igazából, ameddig ott szolgáltunk, egy családról tudunk, aki valóban úgy elindult Isten felé és megtért. Ezt a hölgyet emlékszem úgy hívják, hogy Szilvia, ma is kapcsolatban vagyunk vele, aki legelőször megtért abból a családból. És emlékszem, hogy úgy csináltuk, hogy volt egy utcai evangelizáció, és meghirdettük az egész faluba, sőt, aki jött prédikálni, az én testvérem, azzal végigjártuk az egész falut újra és újra, napjából többször is, úgy, hogy egy kocsiba beültünk, én vezettem, ő neki volt egy mikrofon a kezébe, volt két hangszóró a kocsira kitéve, és akkor mentünk, és nagyon lassan, így 5-tel, 10-zel menve, így gurultunk, és ő egyfolytában mondta, hogy mikor lesz az alkalom, és hol lesz, és mindig mondott egy igét is, tényleg így átjártuk a falut. És emlékszem, hatalmas hőség volt azon a nyáron, amikor ez volt, az esti alkalom, egy egész háromnapos alkalom volt ott az utcán, egy téren, a faluban. És emlékszem rá, hogy akkor ez a nő megtért. És utólag elmondta, hogy történt ez, hogy indult ő el, hogy tudta meg, hogy van egyáltalán ilyesmi, hogy Isten meg, hogy megtérés, meg hogy Isten felé fordulás. És elmondta azt, hogy ment volna az édesanyjához, ment volna be a kapun, és kereste a kulcsot, és nyitotta volna ki a kaput, amikor egyszerűen meghallotta az üzenetet a levegőben. És azt mondja, hogy ez egy meghívás. Vajon kinek szól, így szétnézett ilyen költői kérdésként tette, hogy kinek szól ez vajon? És így nézett szét, azt mondja, senki nincs itt. Mindenki óriási hőség volt, mindenki bement a házába. Azt mondja, akkor nekem szól. És azt mondja, akkor elmegyek. Így indult el egy ember. Az ott annak az embernek, annak az asszonynak a kegyelem ideje, lehetősége volt. És azt ő megragadta. Olyan nagy dolog ez. Belekapaszkodott ebbe, és valóban most neki ennek az embernek élete van, és közben megtértek a gyermekei is, és a többiek. De ez azt kell, hogy valaki megragadja a kegyelmi időt. Megragadja, és ne engedje el. Testvérek, ez a fiú ottenél, a vájúnál megszomorodik, magába száll, magához tér, hogy mit csinálok én itt? Itt vagyok a vájuknál. Hát hogyan? Testvérek, a 2 Korintus 7:10-ben van egy érdekessége, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Sok ember megszomorodik manapság is. Annyi szomorú embert ismerek, hogy hú, rengeteget. És ilyenkor mit csinálnak? Általában próbálnak úgy elegánsan kilépni ebből az életből. Ha igazán megszomorodik, akkor öngyilkos lesz, eldobja az életét. Sajnos pont Diósenő egy ilyen terhelt település ilyen szempontból. Külön szavuk is van erre. Úgy hívják Diósenő ezt, hogy felakaszkodunk, mondják ők. Hogy valaki úgy megoldást keres a bajaira. Testvérek, itt a fiú lélekben szomorodik. Isten szerint elkezdi látni magát ebbe az állapotában, mivel éppen van. Elkezdi látni magát korábban is, vagy korábban volt, hogy az apja előtt át is mondja, add ki, és látja az apját, látja az atyai házat. Már nem börtönnek látja, már otthonnak látja. És akkor azt mondja, hogy haza kéne menni. Az én apám házában otthon bővölködnek a béresek is a kenyérbe, én meg itt éhen halok. És akkor elkezd gondolkodni, és elkezdi megfontolni azt, hogy jó lenne végre elindulni. Testvérek, volt bátorsága megmozdulni. Azért mondom, mert sok embernek nincsen bátorsága hozzá. Valakit ott tart a vájunál például a szégyen. Látok sok ilyen embert. Nagyon szeretem Exupérynek a Kis Herceg című művét. És szinte kívülről tudom az egészet, hiszen annyit hallgattam, meg olvastam gyerekkoromban. És van az a rész, amikor a kisherceg egy bolygóra keveredik, ahol az iszákos él. Rengeteg üveg, félig tele, félig üresen, teljesen üresen. Ott ül az asztalnál az iszákos és iszik. És akkor kérdezi a kisherceg, mint egy ma született bárán, hogy hát te mit csinálsz? Azt mondja, iszom. És miért iszol te? Azért, hogy felejtsek. És mit akarsz felejteni? Hát azt, hogy szégyellem magam. És miért szégyelled magad? Azért, mert iszom. Annyi embert látok, aki tudja, hogy baj van, tudja, hogy itt a parcakat, tudja, hogy itt véget ér az élete, de mégis úgy ott marad. Mert hát olyan kellemetlen lenne visszamenni, bevallani, beismerni. Még a történetben is, a kishercegben is úgy zárul, hogy a kishercegi megvonja a vállát, azt mondja, hogy hát a fölnőttek feletébb furcsák, és tovább megy. És érem, hány ember maradott a vájú mellett, mert ott tartja a szégyen? Vagy éppen egyszerűen azért maradott a vájúnál, mert elkezd másokra mutogatni. Mi nagyon szeretünk másokra mutogatni. Hogy hát igen, a környezetem volt a rossz, nem én. Hát meg a családom. Az anyám, aki nem szeretett engem, vagy nem jól szeretett, vagy nem szeretett eléggé, vagy tudom is én. Vagy az apám, aki kiadta az örökséget. Hát neki tudni kell, hogy hova fogok én eljutni, hát miért adta ki azt az örökséget? Vagy hibás a testvérem. Hibásak a barátaim, akik velem voltak, aztán meg elhagytak. Hibás a szociális háló. Hibás a kormány. Hát a kormány miért nem tesz ilyenkor valamit? Hibások a gazdasági viszonyok. A társadalmi berendezkedés, a kor, amelyben születtem, meg hát úgy mindenki. Testvérek, amikor abba hagyod ezt, na akkor lehet elindulni. Figyelj meg az édenkertbe, megtörténik a probléma, szakítanak arról bizonyos gyümölcsből, Ádám és Éva, és jön az Isten a hűvös alkonyatkor is kérdez, Ádám, mit tettél? És Ádám mit csinál? Az asszony, akit mellém adták, uram, milyen asszony ez? Hát ez? Az asszonyhoz megy Isten, kérdez Isten, mit csináltál Éva? A kígyó. Mutogatás van egymásra, és ezért nincs gyógyulás. Nincs szabadulás. Testvérek, annyira jó, hogy végre ez a fiú nem mutogat. Nem magyarázkodik. Túllép a saját szégyenén, és azt mondja, hogy azt fogom mondani, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Mennyivel másabb emlékszel? Hétfőn arról beszéltünk, hogy add ki az örökséget. Nekem ez kell. A pénz az kell, te nem kell ezt. Te halljál meg minél gyorsabban. De a pénz az kell, add ide, már indulok is. Mennyivel másabb most azt mondja, hogy atyám, add ki. Hogy bocsánat, nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. Luther Márton azt mondja, hogy ennek a történetnek ez a legédesebb és a legkeserűbb pontja. Amikor ki tudja mondani azt, hogy nem vagyok méltó. És végig ez a fiú igazából kimondja, hogy hát bajt csináltam. Elrontottam mindent. És végig ez nem más, mint a bűnvallás. Tudod, mi a bűnvallás? Az, hogy ugyanazt mondom a bűnről, amit Isten mond róla. És ez nagyon fontos, és manapság ezt elfelejtjük az egyházunkban. A református egyházban is szerintem úgy el van felejtve a bűnbánat. Az igazi bűnbánat, az igazi bűnvallás. Bűn az van, de bánat az nincs. És valóban annyira kellene, hogy ebben megújuljunk, hogy valóban legyen őszinte sírás a bűneink miatt, hogy őszintén tudjuk azt mondani a bűneinkről, ami az, és amit az Isten mond róla. Én a börtönben rengeteget hallgatom, hogy jaj, nem lopás az, csak tőke átcsoportosítás. Meg ugye ez sajnos ez elterjedt, hogy megélhetési bűnözés. Hogy ugye, hát én nem vagyok rossz, csak hát meg kell élni a családnak. Meg nem hazugság, hanem füllentés. Meg kegyes hazugság. Meg amikor azt mondják, és ez annyira jellemző a mai korunkra tényleg, hogy ha nem halálna, nem hinném el. Én nagyon kevés embertől hallottam azt, hogy megtettem ezt. Csak a börtönről beszélek, ugye máshol nem, de csak a börtönben. Hogy én ezt megtettem. Ilyet nem mondanak. És mi sem mondunk általában. Múltkor beszélgettem egy fiatalemberrel, egy verekedés közben leszúrt valakit, elég sokáig kell ott maradni a Váci börtönben, és beszélgettem vele, és mondom, hogy történt ez? És direkt figyeltem a szavait, és azt mondja, mester ilyen csinálta. Azt mondja, hogy hát úgy dulakodtunk, és úgy ő meghalt. Meghalt. Azt mondja, neki köze volt hozzá, az úgy mellékes. mellékes, nem kezdekem felakadni. De dulakodtunk, és hát, hogy ő így járt. Így történt. Testvérek, amikor végre tudjuk a bűnről kimondani, hogy bűn, amikor tudjuk végre a bűneket oda tenni Isten elé, és kiborítani, és ledenni az ő keresztje elé, na akkor lehet visszamenni az atyai házba. És kimondja ez a fiú, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ezt fogom mondani, mondja, csak gondolkodik még rajta. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak nevezzenek. Csak szólj egy szót, és hagyják a te szolgád. Igyekszem visszafizetni, amit én annak idején elpazaroltam, meg elkútyavetyiltem, eltékozoltam. De annyira jó az, hogy a fiú meglát valamit. Azt mondja, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Magyarán, ha most így abban a kontextusban látjuk, akkor azt mondjuk, hogy a vétkeinkkel mindig először Istent bántjuk, utána pedig azt a másikat. Amikor Dávid belekeveredik abba a bizonyos szerelmi viszonyba Becsabéval, és aztán ugye tudjuk, utána megöleti a férjet, Úriást, és sok mindent elkövetott, és összekutyul ez a Dávid, aztán hála Istennek jön az a bizonyos proféta, Nátán proféta, és kilukasztja azt a nagy lufit, amit a Dávid csinált, hogy a dolgai köré, mert ugye nem tudott senki semmiről. Dávid egy ünnepelt király lett, hiszen nem csak, hogy megnyeri a harcokat, mellette még a hadjárvát, az özvegyet még be is fogadja a házába. Hát mekkora király az ilyen? Ilyen király kell nekünk a mi népünknek. Csak éppen Dávid tudta azt ott legbelül, hogy az egész egy nagy hazugság. Ő lette meg Úriást, és ő szerette el a feleségét, és az ő gyermeke van Becsabénak a méhében. Ő tudta, meg az Isten. És akkor aztán jön Nátán, és azt mondja, Dávid, te vagy az ember. Hát te voltál, akit összekutyult mindent. És akkor azt mondja, hogy Dávid odaborul Isten elé. És akkor megszületik az 51. Zsoltár. És azt mondja, Dávid, figyeld, egyedül ellened vétkeztem. Nem kezdi ott sorolni, hogy Becsabé, meg Úriás, meg a gyerek, meg hát a többiek, meg aki még tud róla. Nem. Testvérem, minden bűnöd, ami tőled jön, ami a szívedben megfogan, az Isten arcán csapódik elsőként. Ezt ne felejtsd el. Van egy gyönyörű szép énekünk, az énekes könyvünkben több is van, de ezt nagyon szeretem, hogy a 341. dicséretnek a harmadik versébe. Jaj, bűneimmel vertelek keresztre. Amikor ott a szögeket beverték Jézus kezébe, lábába, azok ott a te bűnei is ott voltak. És a te bűneid is beverték azokat a szögeket. A Mel Gibsonnak a Passió című filmje sok embert nagyon megráz, sok ember nem szereti, mert túl véres. De érdekes, azt képzeljétek el, hogy Mel Gibson csak rendezőként akart ott lenni a filmnél. De azt mondta, hogy szeretne egy ponton benne lenni a filmbe. Nem az arcával, csak a kezével. Aki ott a szegeket beveri, az a Mel Gibson a keze. Ez a rendező megértette azt, hogy az ő bűneivel, minden szennyével, nyomorúságával, képmutatásával, arcátlanságával, bűnével, ő is beverte Jézus keresztjébe a szegeket. Ő is megtette mindezt. Drága testvérem, ez a fiú elindul hazafelé. Azt mondja, jó lenne hazamenni. Hazamegyek és azt mondom, hogy. És végre most el fog indulni. Testvérek, holnap arról szeretnék beszélni majd, hogy ez a fiú annál a bájúnál fogja magát és föláll. És azt olvassuk, hogy útra kelve el is ment. Ez az el is ment. Magyarán elkezdett elindulni hazafelé. Holnap erről szeretnék beszélni. Ez azért mondom, mert ez egy nagyon markáns dolog, hogy ő útra kelve el is ment. Azért, mert sok emberben nagy az elhatározás. Én fogom csinálni, és úgy, másképpen lesz, többet fogok imádkozni, és marad ott, ahol van. És nem történik semmi sem. Testvérek, az Úr csak azt kéri, hogy indulj el végre. Ne csak a nagy elhatározások szülessenek meg a szívedbe, a gondolatok, az ötletek, hogy így lesz, meg úgy lesz, hanem végre kezdj el cselekedni. Kezdj el cselekedni. Testvérek, az Úr Jézus eljött a menny dicsőségéből. Az Úr Jézus emberré lett, testé lett. Az Úr Jézus megszületett ilyen pici babaként. Ő, aki a világ mindenség ura, meg kellett, tanuljon járni. Rá volt szorulva egy anyukának a kedvességére, a tápláló gondoskodására. Ő, aki maga a szó, a logosz, neki meg kell tanulnia beszélni. Emberélet. Emberélet azért, hogy mi is emberé legyünk, te és én. És utána elkezdte járni a poros izraeli utakat. Látta sok szenvedést, a sok nyomort. Át kellett élni, hogy valóban ő emberé lett, hogy elhagyta a menny dicsőségét, hogy valóban ő magát megüresíti, és szolgai formát vesz fel, és alázatos. Járta az utakat, a poros úr utakat, készen volt, előtte volt a Golgota, látta a korbácsot, a flagrumot, amely egy ilyen fa nyélbe volt a beleerősítve, ilyen bőrszíjak, amelybe csont meg fémszilánkok voltak ráerősítve, hogy ne csak úgy csapjanak, hanem szakítsanak is visszafelé. Látta a köpést, a verést, a botot, a pálcát, amely a fejét verik, hogy profitáld meg, ki volt az. És több mint csak annyit kér, hogy indulj el. Ő megtett mindent. Eljött. Egészen itt van ma is. Hiszem, hogy itt van ma is. És csak annyit kér, hogy végre te is indulj már el. Abba a helyzetben, a szituációban, ami éppen vagy, indulj el. Talán lettek a szívedben most döntések, hogy akkor most így kéne, meg úgy kéne, meg másképpen kéne tenni dolgokat az életemben, de kérlek, hogy ne maradj itt meg, hanem indulj is el. Útra kelve el is ment, olvassuk az igében. Testvérem, legyen ez a te ismertető jeled is. És valóban ennek a fiúnak még nem volt igazából olyan nagy bűnvallása. Tudom, mi volt a probléma? Csak éhes volt nagyon. De nagyon. És akkor azt mondja, hogy mégis hazamegyek. És azt mondja az atya, hogy ne, téged csak hasat hozott haza. Nem ezt mondja az atya, hanem azt mondja, hogy fiam, ez az én fiam, mondja majd, és aztán mondja a többi rendelkezését is. Nem baj, hogyha csak ennyi van még a szívedbe. Nincs az atya iránti teljes szeretet még benned, de indulj el és menj. Ahogy az ige is mondja, ma ha az ő szavát hallod, indulj el. Ha a lélek buzdít téged, akkor indulj el. És nem mondd, hogy holnap. Van az a régi klasszikus példa, hát ha valamelyiket nem ismeri, még elmondom, hogy a pokolban beszélgetnek az ördögök. És azt látják, hogy túlságosan sok ember hát Isten felé fordul. Hát hogy van ez? Hát tenni kell valamit, mondják az ördögök. Összeülnek, tanakodnak, tusakodnak. Azt mondja az egyik ördög, hogy megvan! Azt kell mondani nekik, azt kell belesugdosni a fülükbe. Nincs Isten. Mondják, hogy ez jó! Erre szól a fődémon, nem jó, az emberek már tudják, hogy van Isten, nem fogják ezt elhinni nekünk. Tusakodnak tovább, mit kéne csinálni? Azt mondja erre a másik, megvan. Mondjuk azt, hogy van Isten, de nem szereti őket. Ez se jó, mert ezt se fogják elhinni. Erre azt mondja a harmadik démon, hogy akkor mondjuk azt nekik, hogy van Isten, szereti őket, és térjenek meg, holnap. Ez a holnap, ez a probléma. Mert ha azt mondod, hogy holnap, az azt jelenti, hogy soha. Ezt ne felejtsd el. Ezért mondja az ige azt, de az Istennek a kegyelmi ideje az a ma. Ma, ha az ő szavát hallod. Ma indulj el. Útra kelve el is ment. Hiszem, hogy ott a mennyben majd találkozunk sok-sok emberrel. Ott lesz majd a tékozló fiú is. Ott fog állni. Hiszem, hogy valóságos ember volt, nem csak egy pillanatnak az egyik alakja, hanem egy fontos ember volt, ott volt ő is, ott lesz ő is. Hiszem, hogy volt ilyen gyerek ott annak idején, Jézus korában, aki kikövetelt az örökséget. És ott fog ő is állni majd a mennybe, és hogyha te nem indulsz el, akkor ott fog téged majd vádolni. Mert ő elindult. Mert ő nem maradt a bájunál. Mert ő megtért. Mert ő visszament. Mert neki volt bátorsága odaborulni, és azt mondani, hogy Uram, ezt én csináltam, és bocsáss meg, atyám. És szeretnék visszajönni hozzád. Ne vádoljon téged ez, hanem valóban indulj el vissza hozzá. Hidd el, hogy ott lesz te is az életed. Hidd el, hogy az atyai ház az valóban a legszebb dolog a számodra, és nem valamiféle börtön, valamiféle teljesítményközpont, ahol teljesítened kell, különben nem vagy alkalmas. Az atya szeret téged, megváltott, a fián keresztül néven szólított téged, és hív, jöjj gyermekem, jöjj haza. Halld meg ezt a hívást, és válaszolj erre a szívedbe. Imádkozzunk így közösen együtt. Örökkévaló Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra szólongatsz bennünket, hívogatsz bennünket. Köszönöm, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. És köszönjük, Urunk, hogy valóban a terhek, a próbák, a problémák, a fájdalmak is mind-mind azért érdekel bennünket, hogy bennünket téged visszahúzzanak hozzád. Köszönjük, Úrunk, hogy te itt vagy ma is, és ma is azért szólsz, hogy valóban szeretnél bennünket ott látni az atyai háznál, szeretnél bennünket visszavezetni a eltévejed útjainkról, szeretnél minket helyreállítani, megtisztítani és megújítani. Kérünk, Úrunk, hogy cselekedj és munkálkodj így bennünk és közöttünk. Kérlek, Uram, hogy valóban lássuk meg minden teherben, minden próbatételben a te atyai kezedet, aki valóban szeretettel, féltéssel gondoskodsz rólunk, és számon tartasz bennünket. Urunk, köszönjük azt, hogy valóban mehetünk hozzád vissza a bűnbánat útján is. Urunk, taníts meg bennünket bűnvallást tenni. Urunk, segíts őszintének lenni, hogy beismerjük, hogy hol vannak a mi bűneink, és mik azok. Hogy valóban miben és milyen módon tettünk szörnyűségeket, és károsítottunk meg téged, és loptunk, és csaltunk, és elvettünk a tiédből. Urunk, kérünk, hogy állíts helyre ezekből a dolgokból bennünket. Köszönöm, Uram, hogy jöhetünk hozzád, és te még mindig vársz bennünket, és az atyai ház ajtaja még mindig nyitva van, és szól a hívás, jöjj gyermekem, jöjj haza. Urunk, taníts erre bennünket, taníts és nevelj bennünket, Urunk, hogy elnevesszünk. Urunk, megvalljuk, hogy nem mindig van bennünk az a vágy, hogy vissza az atyai házba, hogy valóban szeretni akarunk téged, és oda akarunk borulni a te szívedre. Sokszor csak egyszerűen ott van bennünk az, hogy szeretnénk egy békésebb, tisztább életet. De Urunk, kérünk, hogy formáld ki bennünk az igazi bűnvallást, az igazi hálaadást, az igazi könyörgést, a feléd való igazi odafordulást. Engedd meg, hogy valóban tudjuk szívünkből kimondani azt, hogy szeretünk téged, szeretlek téged, Atyám. És Urunk, kérünk, hogy ez az élet, ami ebből a döntésből, ebből a vallomásból fakad, ez legyen valóban világos és egyértelmű az életünkben. Urunk, hiszük, hogy az ilyenfajta életnek jó illata van. Urunk, imádkozunk, hogy itt Csobánkán, ebben a gyülekezetben minél több olyan ember legyen, akinek ilyen jó illatú élete van. Akiről talán sokan nem is tudják, hogy miért ilyen más az ő élete, de valóban azáltal lett más, hogy szeret téged, gyönyörködik benned, mint atyában, és valóban keres téged, mint Urát és Istenét. Kérünk, Urunk, hogy erre vezess el bennünket, növelj a hitünkben, erősíts bennünket, áld meg, Urunk, az éjszakánkat. Szeretnénk imádkozni a betegeinkért, a gyászolókért, akikről szó is volt, és kérlek, Uram, hogy így kötözd be a sebeinket, úgy is meg önmagadban bennünket, és engedd meg, hogy tudjunk döntést hozni te melletted, Úr Jézus. Amen. Ti azért így imádkozatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az áldás vétel előtt énekeljük el ezt a szép éneket, a 425-ös számú dicséretet. Legyen ez imádságá is a szívünkben, miközben énekeljük, énekelve imádkozzuk, hogy valóban emeljen bennünket Istenünkhöz. Így kezdődik, ó Ábrahám ura!
Én hallom szent szavad,
vegyük az áldást, testvérek, fennállva. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Krisztus Jézust. Amen.